elviselhetetlen, irreális mértékek, mércék, aminek megpróbálunk megfelelni. Na tehát, köhi, ez a sémánknak a veleje, hogyha ránézünk, hogy mi is történik itt, de azért egy kis ismétlés nem árt. Szóval mi az a négy dolog, ami a sémát jellemzi, gondolatok, érzések, szelektív emlékezés, mindehhez kapcsolódó testi fizikai állapotok. Hogyan jönnek létre a sémák? Nagyon sokféleképp. Ez egy jó válasz. De nem sokat mond. Mi arról a 18 sémáról beszélünk, amelyek gyerekkorban jönnek létre. Hogyan alakulnak ki gyerekkorban a negatív sémák? Ugye általánosságban elmondhatjuk azt, hogy vagy valami egyszeri, nagyon súlyos esemény is elég lehet, vagy pedig hosszan-hosszan fönntartó, fönnálló, rendszeres valamiből, és akkor itt mondanám, valamiből túl sokat kapunk, valamiből túl keveset kapunk, valamiből nagyon csak egyoldalúan kapunk, tehát például kritikát mindig kapunk, dicséretet sohasem kapunk. Ennél a sémánál például a háttérben megjelenhet az, hogy a szülők nagyon kritikusak, rengeteg elvárást támasztanak. Ezért, ha valamit rosszul teszünk, az mindig szóvá teszik, az mindig világos lesz, akár meg is szégyenítenek minket. Ha valamit jól teszünk, nem az a dolgod. Hát a gyereknek az a dolga, hogy tanuljon. A felnőttnek az a dolga, hogy dolgozzon. Én dolgozok, te tanulsz, és ennyi. Az ötösért dicsérjelek meg, ha hatost hoznának. Nem. Amíg mások is hoznak ötöst, ez... hát azért van a szabad időd, ami tanulásra kell fordítanod, hogy ötös szerez. Hát mi, hármasért fogsz tanulni, vagy a kettesért? Tehát egyoldalúan kapunk valamiből. Ebből mindig, ebből semmit. Vagy a negyedik, amikor gyerekkorban kifejezetten bántalmaznak bennünket. A bántalmazáshoz általában társul az elhanyagolás. Az elhanyagolás nem szoktuk bántalmazásnak hívni, de kapcsolódik oda, hogy valamiből kórosan keveset kapunk, és a bántalmazásnak van öt formája. Fizikai, szexuális, verbális, gazdasági anyagi, és manapság egyre gyakoribb. Szabályozása hiányosan megoldott. Na ez az internetes bántalmazás. Az a így van, az a bántalmazás, ami világhálón keresztül történik. Hát nem egy, nem kettő, nem tíz, nem akárhány esetet hoztunk mi is föl arról, hogy valakiről elkezdenek kritikus dolgokat írni, és öngyilkos lesz. Tulajdonképpen egészséges, normális emberek. Igen, és ez kapcsolódik a kirekesztettség élményéhez kétségkívül. Igen, a virtuális, vagy igen, én inkább így mondom, az internetes, a világhálón történő bántalmazás. Ez egy külön kategóriája lett a bántalmazásnak. És egyáltalán nem elhanyagolható következményekkel jár. Mert a kirekesztésnek, a megbélyegzésnek, a megszégyenítésnek olyan terét, lehetőségét adja, ami nagyon súlyosan érinthet bárkit. Hát ez egy külön fajtája már a bántalmazásnak, ez az ötödik. Ha örülök, hogy erről beszélünk. De hát nem ez a témánk. Tehát, könyörtelen, mérték, mércék, hiperkritikusság, mi a lényege? Szemben az elvárásnak való megfelelés belső világától, amiben tulajdonképpen az elvárás kívülről jön, és én egy külső elvárásnak akarok megfelelni, azért, mert azt gondolom, ha annak megfelelek, majd akkor valami jó történhet velem, és muszáj ennek a külső elvárásnak megfelelni, de ha az csökken, vagy nem lenne, akkor én könnyebben lennék. Itt nem erről van szó, hanem arról, hogy itt ez a belső könyörtelen mérték és kritikusság, ez az én személyiségemnek részévé vált. Nem más valaki képviseli, amihez én igazodok, ez már itt van belül. Tehát én űzöm, hajtom magamat belső késztetésből. És emlékeztek, volt két kulcs szavunk, amelyek ráadásul nem csak érzésekhez, hanem a fizikai állapothoz is nagyon jól kapcsolódóan mutatják azt, hogy mit él meg az a valaki, aki ebben van. Nyomás, szorítás. És akkor ide sok mindent mondhatunk. Időszorítás, mindig kevés az idő, kevés az idő, túl sok a dolog, kevés az idő, túl sok a feladat. Ahhoz, hogy jól csináljam meg, nincs elég idő, nincs elég forrás, nincs elég energia, mindig szorítás, nyomás. Ebből mi fog kialakulni? Hogy az ilyen személyek általában feszültek, ingerültek, idegesek, a kritikusság miatt jellemezheti őket, egy pillanat alatt elvesztik az érzelmi kontrollt, robbanékonyság, agresszióra hajlás, és ha ez tovább megy, akkor mindez áthajlik a kevésbé energetizált változatba. Tehát lehangoltság, fásultság, kimerültség. Tulajdonképpen szeretnék majd a kiégésről is beszélni. Ugyanis akik ezzel a sémával élnek, fokozottan fenyegetettek a kiégésben, és tulajdonképpen amiket elmondunk róluk, szinte egy az egyben megfeleltethetőek a kiégés valamelyik állomásának. Tehát olyan, mintha őket így eleve betennénk a kiégés folyamatába, és már valahol mindig ott lennének. Ezért, ha ez egy folyamattá áll bennük össze, akkor... Tehát szorítás, nyomás, szorítás, nyomás. Emlékeztek, itt tettem egy kunkort a kiégésre, hogy a segítő három széke, ugye, hogy hogyan jön akkor létre. Vagyis, hogy mikor vagyunk fenyegetettek, veszélyeztetettek a kiégésre, hogyha ezzel a sémával élünk, és emlékeztek a segítő három szerepére. Szóval így, köszönöm. A grandiózus segítő, a nagyra törő segítő, azután az ember, ugye, aki érez, és a másikat is érzi, ő tud gyenge lenni, és el tudja fogadni a másik gyöngeségét. Szakértő. Hát itt kérem szépen. Hát ez... Szakértő. És amikor valaki fenyegetett a kiégésben, akár ezzel a sémával összefüggésben, akár egyébként, akkor tulajdonképpen az történik például, hogy ez a grandiózus segítő ide pofátlankodik, nem törődik a másik kettővel, és azt mondja, hogy ezt nekem meg kell oldani, ezt nekem meg kell csinálni, de meg is tudom. Na. Tehát mikor meghallom ezt a kifejezést, hogy valaki fáradhatatlanul csinálja a dolgát, de én szerintem rögtön a kiégés hatodik pontjára ugrok. Mi az, hogy fáradhatatlanul végzi a munkát? Ilyen nincs, nincs. Fáradhatatlan ember nincs. Nincs fáradhatatlan ember. Ég nappallá téve. Mindig türelmes volt. Aha. Hogy egy ilyen ember például mennyire türelmes magával, mindig az együttérzés vezette. Aha, magával? Aha, azért halt meg 27 évesen. Van együttérző volt magával. Érzékenyen hangolódott mások bajára. Másokéra lehet, hogy igen, a sajátjára nem. Tehát ez a grandiózus segítő azt mondja nekünk, hogy nyugodtan dögöljünk bele. Mert a halálunk is jó célt fog szolgálni. Tehát a grandiózus segítő, ha eluralkodik, letarolja az embert, a szakértő nem érdekes, idejövök, és azt addig toljuk, amíg élünk. Dicső halál. Az is lehet, hogy az ember uralkodik el bennünk, és ő szorítja ki a másik kettőt. És azt mondja, hogy hát nem tudok részvét nélkül létezni, ott látom rajta is, hogy mekkora baja van. Hát egyszerűen az együttérzés olyan mélyen érint, hogy hát most 3 órát aludtam, de hát látnivalóan baja van. Hát ezt nem bírom elviselni, hogy ő így van. Hát egészen nyilvánvaló, hogy nekem most akcióba kell lépni. Az ember is eluralkodhat, és mondhat ő bármit. Az is lehetséges, hogy a szakértő uralkodik el. Azt mondja. Egészen nyilvánvaló, hogy ezeknek az embereknek segítségre van szükségük. Nem is akármilyenre. Nagyon is szakszerű segítségre. És én pontosan megmondom, lépésről mire, és hogyha ez igazán tisztességesen, rendesen, a szakma szabályai szerint csinálod, akkor már most fölkelsz, mész, telefonálsz, elérhető vagy. Tehát tulajdonképpen mind a három előtérbe kerülhet, és nem is az a háttere annak, hogy ez a hiperkritikusság, könyörtelen mérték eluralkodik rajtunk segítőként, a segítő szerepek felől nézve, hogy valamelyik előtérbe kerül, hanem az is, hogy a másik kettő nem jut szóhoz. És ő egyoldalúan mondja a magáét, és bekebelez minket. Hogyan alakul ki? Ezt már emlegettem nektek az előbb, mikor hogyan alakul ki gyerekkorban. Nagyon kritikus szülők. Folyamatosan magas, szinte elviselhetetlen, teljesíthetetlen elvárásokat támasztó szülők, akiknek a szava belsővé válik idővel. Így aztán ez már belül van, és nem kívül. Egy pont után nem nekik akarok megfelelni, mert már ez a könyörtelen mérték én bennem van. Második. Az is lehetséges, hogy tulajdonképpen, amit itt látunk, összefonódik az önbecsülés hiányával, a szégyenkezéssel, a negatív önértékeléssel, ez is egy sémánk, és tulajdonképpen ennek a túlkompenzálásáról van szó. Vagyis az a belső élményem, hogy értéktelen vagyok, nem számítok sokat, nem vagyok fontos, senki és semmi vagyok, rettegek, hogy ez kiderül, és ezért ezt túlkompenzálom, és ezért megpróbálok nagyon-nagyon-nagyon sokat teljesíteni, hogy bizonyítsam elsősorban magam előtt, hogy van jogom élni, hogy értékes vagyok, hogy számítok. Egyik se könnyű. Az a nem túl jó hírem, hogy ez a séma nehezen, nehezen fölülírható, lassú munkát igénylő folyamat. Mit látunk, hogyha most ezt leveszem? Önbecsülés hiánya, pozitív önértékelés hiánya. Önmagunk reális tisztelete és megbecsülése nincsen. És akkor próbáljuk ezt a belső világot túl kompenzálni. Emlékeztek? Beszéltünk arról, hogy az önbecsülésnek van két forrása. Van a külső forrás és a belső forrás. Hogyan hívja a szakirodalom azokat, akik számára tulajdonképpen időlegesen elérhető az önbecsülésnek a külső forrása, de a belső nem. Őket úgy nevezi a szakirodalom, hogy kényszerteljesítők. Kényszerteljesítők. Ez pontosan kifejezi azt, hogy miért teljesít annyit. Nem azért, mert van benne egy igényesség, azért, mert szívesen csinál valamit jól, azért, mert megbízható, azért, mert egy jó szakember. Nincsen belső szabadság, és az önbecsülésnek nincsen belső forrása. Igen ám, de valami történik vele, amikor valamit jól csinál. Ha valamit jól csinál, és őt elkezdik megbecsülni, vagy értékelni, tisztelni, megdicsérni, elismerni, elfogadni, megjutalmazni, kiemelni, akkor egyszer csak valahogyan az önbecsülésének a világa elkezd fölelevenedni. Ilyenkor ő tulajdonképpen jól van. És az önbecsülésnek a kulcsa, emlékeztek, az önértékelés azt jelenti, hogy egy racionális reflexión van saját magamra. És azt mondom, ez az előadás 72%-os. Az önértékelés, hogy a magamat értékelem. Ez semmit nem mond el az önbecsülésről, és a kettőt megkülönböztetni az egyik legizgalmasabb dolog. Az önértékelés egy racionális viszony magamhoz. Az önbecsülés érzelmi viszony magamhoz. Ezért az önbecsülés azt jelenti, hogy én pozitív érzéseket táplálok magam iránt. Hogy kifejezetten jóba vagyok magammal. Hogyha jó társaságban akarok lenni, egyedül vagyok egy kicsit. Hogy nem untatom magam, hogy biztonságban érzem magamat magammal, hogy érdeklem magamat. Ha magamra gondolok, jó érzéseim támadnak. Hogy szívesen vagyok magammal. Ezért, mikor egyedül vagyok, nem magányos vagyok, hanem magammal vagyok. Ugye ez volt az önbecsülés. Na most, ha valaki az önbecsülésnek a külső forrásához kénytelen fordulni a belső forrás hiányában, akkor az elismerés, a dicséret és összes többi tulajdonképpen ezt az ő belső érzelmi állapotát és viszonyát saját magához föl tudja tölteni. Ilyenkor ő tényleg jól van. Jól érzi magát. Jóba van magával. Kicsit meg tud nyugodni és pihenni, és azt mondja, szép vagyok, szép az élet, szép a világ, jól csinálom. Na, na, és mások is látják. De ha elmarad a dicséret, tulajdonképpen, ha valaki csak a külső forráshoz tud kapcsolódni az önbecsülése szempontjából, ez azt jelenti, hogy folyamatosan őt tölteni kell. Mindig rá kell inni. Mindig. Rá kell tölteni. Akinek úgy tudnám ezt elképzelni, olyan, mintha lenne egy tartály bennünk, az önbecsülés tartálya. De ha csak a külső forrás létezik, akkor vagy van rajta egy lék, ha nagy a lék, minden nap szükséges a dicséret. Ha van dicséret, jól vagy. Ha nincs dicséret, nem vagy jól. Ha nagy a lék, naponta kiürülsz. Van, akinél csak éppen szivárog. Ha az önbecsülésnek csak a külső forrása érhető el, akkor ismerem azt a belülről jövő, belső jó állapotot. Jóba vagyok magammal. Olyankor szívesen vagyok magammal. Hát olyankor meg tudok nyugodni. Tudok pihenni, tudok aludni, jó érzésekkel ébredek. Olyankor rendben van az élet, és én is rendben vagyok. Igen ám, de belül nem vagyok szabad, és mindig teljesítenem kell. De a teljesítmény nem elég, hanem értékelnetek is kell pozitívan engem. Ha ezt nem kapom meg, önmagában, hogy jól csináltam, nekem nem elég. Arra van szükségem, hogy ezt mondjátok. És ha nem mondjátok, nem vagyok jól. Van, aki évekig is bírja. Csak utána egyszer csak megkeseredik. Az önbecsülésnek ugye van belső forrása. Ő az élet élvezője. Köszöni szépen, kevéssel is jól van. Neki nincs szüksége semmire. Igen ám, de az életélvező, mikor lesz 50-60-70 éves, mi történik vele? Eltelik az 50-60-70 év, akkor visszanéz az életére, azt mondja, 128 ezer pörkölt, amit jó ízűen megettem, úgy látom, nem tette tartalmassá az életem. De csomó minden nem születik meg általa, ami megszülethetne. Tehát, ha egy olyan személyről beszélünk, itt a köhi kapcsán, akinek a hátterében az van, hogy nincsen önbecsülése, akkor ő minden további nélkül lehet egy kényszer teljesítő. Nincs belső szabadság, muszáj teljesíteni, de az se elég, muszáj, hogy értékeljétek, megbecsüljétek. Ha nincs, nincs önbecsülés. Ez egy nagyon kiszolgáltatott állapot. A másik, hogy mikor tudunk tulajdonképpen jól lenni, azután, hogy jó döntéseket hoztunk. Vagyis, hogy le tudok ülni, és azt tudom mondani, ez klassz volt. Akkor valaki a köhivel megvert ember, ő egy picit sem tudja élvezni az életet. Nincs életélvezet. Nincs. Nulla. Nyomás, szorítás, nyomás, szorítás. Nem tud leülni és megállni, tartani egy szakaszt, ahol úgy örül valaminek, hiszen a nyomás és a szorítás, nyomás és a szorítás. És emlékeztek talán erre a három pontra, amit most a mi szempontunkból szeretnék fölidézni, hogy, és akkor kérdezek tőletek százalékot, tudjátok, hogy hány százaléka a felnőtt lakosságnak tud jól lenni, miután jó döntést hozott? Naívan azt gondolhatnánk, ha jó döntést hozok, ebből következik, hogy jól is vagyok. És nem következik belőle. A jó döntésből nem következik, hogy jól vagyok. Ha bűnt követek el, ebből önmagából nem következik a bűntudat. Miért következne? Az azon múlik, hogy ha én valamit nem teszek helyesen, hát akkor fogok csak bűntudatot érezni, hogyha én ezzel belsőleg azonosultam. Én magam, ha úgy vélem, hogy nem tettem jót, vagy hogy ez nem illik össze az önmagamról alkotott képpel, akkor fogok bűntudatot érezni. Hát vannak olyan, hogy hihetetlen, rettenetes embertelenségeket követnek el, és ez nem kíséri bűntudat. Hát ha az megfér az önmagáról alkotott képével, akkor hát egy torz lelkiismerettel minden további nélkül összeegyeztethető. Ó, tehát ahogy a bűnből önmagából egyáltalán nem következik a bűntudat, másfelől valamit jól csinálok, ebből egyáltalán nem következik az, hogy én jól is vagyok. Nem következik. Körülbelül 30%. 30-35. Ez azt jelenti, hogy kétharmadunk, hiába csinálunk valamit jól, nem vagyunk utána jól. Nem jó hír. És tudjátok, hogy mi a kulcsa annak? Ezt is elmondtam múltkor. Három dolog a mi szempontunkból nagyon érdekes, mert el akarnék így jutni valahova. Ez pedig az, mondom a három szempontot. Egy. Akkor tudunk jól lenni a jó döntésünk után, ha tudunk azzal elégedettek lenni. A köhi alatt nyöglődő ember egyáltalán nem tud elégedett lenni azzal, amit ő jól csinált, mert ő csak a tökéletessel tud elégedett lenni, de azzal is csak egy pillanatig, ameddig eszébe nem jut a következő dolog, amit szintén tökéletesen kell csinálni. Emlékeztek, maximalizmus, perfekcionizmus, a kettő nem ugyanaz. Maximalista mindent, perfekcionista tökéletesen. A legjobb a kettő együtt. Tehát nem tud elégedett lenni az életével. Hát hogy is lehetne az? Mi az elégedettség kulcsa? Jaj, ez olyan szép, a magyar nyelv gyönyörű. Azt mondja, hogy elégedett. Elégedett ember az, aki azt tudja mondani, hogy köszönöm, elég. Tenné szedni? Köszönöm, elég. Egy egészséges személy azt tudja mondani, köszönöm, ez nekem jó. Aki sebzett, azt mondja, nem. A 100% az elfogadható, a 99-től lefele pedig nulla. Ez a belső logikája. Ami nem tökéletes, az nulla. A tökéletes pedig egyszerűen csak elfogadható. Tehát az első, hogy megtanulható, hogy az elég jót is jónak tudom tartani. Nem csak ott van a hangsúly, hogy elég, hanem ott is, hogy jó. Mert számára a tökéletes elfogadható, és minden, ami gyarló, gyönge és esendő, elfogadhatatlan, szerethetetlen. Ami nem tökéletes, az egyenlő rossz és bűnös. Ezért elfogadhatatlan, szerethetetlen, elviselhetetlen. Ez egy nagyon nyomasztó belső világ. Hát az első, hogy azt tudom mondani, hogy köszönöm, elég. Hogy élek valakivel, és nem várom tőle, hogy tökéletes legyen. Azért, mert tudok szeretni egy tökéletlen embert. Ez nagy emberi teljesítmény. Szeretni egy tökéletlen embert. Jól lenni egy tökéletlen ebéddel. Otthonosan érezni magam egy tökéletlen lakásban. Tehát az első gondolat így szól, és ez ennek a sémának az egyik kulcsa, hogy aki ezzel a sémával él, azt mondja, tökéletlenség egyenlő bűn és rossz, gyarlóság. De ez miért elviselhetetlen? Mert hogy tökéletlenek vagyunk. Tehát valami olyasmit várok el a másiktól és magamtól, ami eleve elviselhetetlen és irreális, hogy legyél tökéletes, akkor vagy elfogadható. Tehát, hogy veled megelégszem, az nem azt jelenti, hogy akkor fogadlak el, a tökéletes vagy. Ez nem kis emberi teljesítmény. És tudjátok, mi a kulcsa? Hogy elfogadjam a saját tökéletlenségem. A köhi alatt élő ember egyáltalán nem fogadja el a tökéletlenségét. Azt kizárólag rossznak tudja tartani. Ha ő egy tökéletlen valamit lát, azt nem képes jónak és értékesnek látni. Képzeljétek el, hogy gyerekeket vállaltok. És azt mondjátok, hát nyilván mi lebeg a szemem előtt, egy tökéletes felnőtt. Hát gyerekként eleve tökéletlen. De például a zsidó hagyomány szerint egy gyereknek nem kell megtartani a törvényt, mert hogy gyerek. Hát valameddig. Na de tökéletlen is. Vagyis együtt kell élned 20 évig egy tökéletlen lénnyel. Ez a gyereked. Hát de 20, most már 30. Tehát 30 évig együtt élek egy teljesen tökéletlen humanoiddal. És ami még bosszantóbb, hogy az én gyerekem. Elviselhetetlen. Jó, ez volt az első pont. De minek az első pontja? Hogy hogyan tudok jól lenni, miután valamit jól csináltam? Második pont? Ez akkor történik, ha a döntéseim mellett elköteleződök. Mi az a név, amit érdemes egy életre szólóan elmélyíteni? Az elköteleződés szempontjából. Mindig figyelmeztessen bennünket, ha jól akarunk lenni, érdemes elköteleződni a döntésünk mellett. Egy név. Hufnagel Pisti! Ami szeretett Pistink a Mézga családból. Hufnagel Pisti. És ott van Paula, este mosogat. Ha én a Hufnagel Pistihez mentem volna, feleség, minden más lenne. Így is van. Szóval az elköteleződés a döntésünk mellett. Elköteleződés. Hufnagel Pistizéssel totál kicsináljuk magunkat. A harmadik pont, azért ezt még elmondom. Hála. 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 Akkor tudok jól lenni, miután jó döntést hoztam, helyesen cselekedtem, valamit jól csináltam meg, ha hálás tudok érte lenni. Hát, hogy hova vagy, kifelé. Nekem mindegy. De tényleg mindegy. Most hálás vagyok a feleségemnek, a gyerekeimnek, az univerzumnak, Hufnagel Pistinek, a Nep Józsefnek. És emlékeztek, Viktor Emmanuel Frankl, 4 év koncentrációs tábor, Auschwitz. Megkérdezték tőle több évtizeddel később, hogy mit gondol a boldogságról. Boldogság? Hát a boldogság mindaz a rossz, ami ma nem történt meg velem. És mi a főművének a címe? Mégis mondj igent az életre. Nem egy életidegen ember, nem egy valaki, aki ott megsérült és vége lett. Hát itt nem valami rettenetes, negatív szemléletmódról van szó, hanem azt mondja, hogy tudjátok, úgy emlékszem arra, hogy hol ért ez az élmény. A plébánián voltam még Óbudán, fönt az emeleti teremben, egyszer csak, hogy belém hasított, hogy milyen megrendítő ez, hogy az egészséget természetesnek tartjuk, a betegséget pedig fölháborítónak. Szóval a gyerekünk születik, az magától értetődik, ha nem, akkor az egyéni sorscsapás. Ha vannak, akik szeretnek minket, hát világos is. Ha vannak, akik nem szeretnek, akkor kikérjük magunknak. Hogyha betegek leszünk, vagy el kell menni ebből a világból, akkor arra azt mondjuk, hogy a hálának a megrontója a túlzott énközpontúság. Minél énközpontúbb vagyok, annál inkább azt mondom, hogy a jó természetes, a rossz pedig egyéni sorscsapás, kikérem magamnak, és föl vagyok háborodva. Egy túlzott énközpontúsághoz egyszerűen nem passzol a hála. Hát miért lennék hálás? Hát ha a feleségem megadja azt, amit én elvárok tőle, akkor miért lennék hálás? Hát ez a minimum, amit teljesítenie kell. Jó lett a vacsora? Hát nem, legyen rossz, vagy mi? Rendben tartja a gyerekeket? Mi? Hogy tartsa őket? A hála kulcsa, hogy kigyógyulok az egyoldalú énközpontuságból. Mennyi minden lehetne másképpen? És egyáltalán nem rezignáltan, vagy lemondóan, vagy keserűen, azt mondom, hogy mennyivel rosszabb is lehetne, és mennyivel nem az, hogy nem az. És már jól vagyok attól, hogy sok minden rossz nem történt meg velem, ma sem. Na, ez a hála, hogy hogyan tudok jól lenni, aki a köhi nyomása alatt él, vendégségbe sincs nála hála. Nyomás, szorítás, elviselhetetlen elvárások. Mi az, ami nekünk segíthet? Mondok néhány dolgot. Első, hogy az időnket elkezdjük tervezni. Mert ha tökéletesen mindent, akkor az idő szorításában teljesen kikészülünk idővel, rövid idővel. Azt lehetne mondani, hogy az idő tervezésnél annak is van jelentősége, hogy egy napot hogyan tervezek meg, egy nap, hogy abban legyen olyan, amikor rendesen pihenek, de olyan is, amikor föltöltődök, és olyan is, amikor valamit élvezek. Tehát pihenés, föltöltődés, erőforrás, és valamiféle élvezet. Hogy egy hetet is érdemes megtervezni, mert egy napban nem fér bele minden kellő időmennyiségben. Egy hetet is, egy hónapot is, meg egy évet is. Aki ezt nem csinálja jól meg, nagyon gyorsan ki tud készülni. Tulajdonképpen azt gyanítom, hogy én már régen két infarktuson lennék túl, hogyha nem lenne heti beosztásom. Talán a legnagyobb jó, amit magammal teszek évtizedek óta, ez a heti beosztás. Hogy kedden tanulok, készülök, olvasok. Szerdán pedig embermentes nap. Ha ezt nem csinálnám hétről hétre, némi persze rugalmasan, akkor én már régen nem tudom én hol lennék. Szóval időtervezés. És tudjátok mi a legérdekesebb? Nem egyszer segítőknek tartunk továbbképzéseket. És akkor eljönnek mondjuk terep munkára. Vagy terep gyakorlatra. Ott vannak 4 napig. Mindent mutatok nekik, amit csak tudok. Mindent. És utána 4 nap eltelik, vagy 1 hét, na, mi az, ami számodra elvihető volt? Szóval azt, hogy szerdán szabad napot tartasz. Ezt nagyon jól mutatja azt, hogy hol van a gyönge pontunk. Az első 3-ban ez mindig benne szokott lenni. Tulajdonképpen a következő a tapasztalatom, hogy ami sokaknak, segítőknek segítség, az az, hogy egy szabad nap, a másik, amit már nem csinálnak, hogy egy tanulós nap, ahol én töltődök, nem pihenek, de erőforrások vannak, másokból gazdagodok, töltődök. Tehát idő, beosztás. Következő, a személyek fontossága a teljesítménnyel szemben. tulajdonképpen felfedezni egymást, mint szemét, a teljesítmény mögött és túl. Erről sokat beszéltünk már. Fontosabb vagy, mint amit csinálsz, amit elérsz, amit produkálsz. Ezért nagyon érdemes volna kapcsolatot tartanotok legalább egy olyan személlyel, aki az életben nem tud teljesítményeket fölmutatni. Beteg emberrel, idős nagymamával, dédivel, valakivel, aki egyszerűen az állapotából adódóan nem képes teljesítményre. Vele való kapcsolatban le lehet lassulni. Következő, aki ez alatt a nyomás alatt van, könyörtelen mérték hiperkritikusság, előbb-utóbb a kapcsolatokat teherként éli meg. Ennek több oka van, erről majd szeretnék beszélni. Vagyis, hogy munkahelyett kapcsolatokat tartani. Tudatosan. Kutatások szerint a mi kultúránkban a legkedvesebb időtöltés, tudjátok mi? Ami a legtöbb örömet hozza. Együttlét a barátokkal. Barátok. És amikor valaki visszanéz az életére, majdnem mindig megjelenik a következő gondolat, bárcsak több időt töltöttem volna a barátaimmal. És ez összekapcsolódik egy másik gondolattal, bárcsak ne dolgoztam volna annyit. És bárcsak több időt töltöttem volna a barátaimmal.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.